ahhoz, amit mondani akarok ezzel az igével kapcsolatban, fontos azt is tudni, hogy az Úr Jézus milyen helyzetben volt, amikor ezek az események történtek vele. Gyászolt az Úr Jézus. Gyászolt. Bemerítő Jánosnak a fejét vették a börtönben, és az Úr Jézushoz elhat ennek a híre, és hát több szálon kötődött ő Bemerítő Jánoshoz, hát kötődött hozzá, mint rokona, mint unokatestvére. Tehát Mária és Erzsébet rokonságban álltak, ezt tudjuk, és neki rokona volt, és valaki a közeli rokonságból elhunyt. Aztán talán még sokkal erősebb volt az a kötelék is, amely összefűzte őket szellemükben, lelkükben, közös hitükben, hiszen a Bemerítő János azt a feladatot kapta, hogy az Úr Jézusnak legyen útkészítője. És az atyák és a fiak szívét az Istenhez fordította, és azért járt közben Istennél és embereknél, hogy figyeljenek oda Istenre. Amikor gyerekeknek magyaráztam Bemerítő Jánosnak a szolgálatát, akkor úgy szemléltettem nekik, ami talán nekünk is segíthet, hogy biztos volt már olyan gyerekek, hogy a tanár néni azt mondta az óra egyik szakaszában, hogy na gyerekek, most nagyon figyeljetek. Felemelte az ujját, és azt mondta, hogy amit most leírok a táblára, azt mindent írjatok bele a füzetetekbe, azért, mert ha ezt most nem jegyzitek meg, ha erre most nem figyeltek, akkor az egész éves tananyagot nem fogjátok érteni, mert erre épül. Ez most egy alapszámítás. És akkor a tanárnéni elkezdte, és előtte figyelmeztette a gyerekeket. Most valami nagyon fontosat fogok mondani. Isten ilyen felemelt ujja volt Bemerítő János. Figyeljetek emberek, mert eddig sem mondtam semmi feleslegeset, de most nagyon fontosat akarok mondani, amiből aztán az összes többi majd következik. És hát Istennek ez a szolgája erőszakos halállal meghalt, és az Úr Jézus érezte, hogy ez egy fontos dolog, itt valami nagy esemény történt. Itt az emberek megmutatták, hogy igazán mi van bennük. Ugye Heródes is, aki egyébként jól viszonyult Bemerítő Jánoshoz, szerette őt hallgatni, de mivel az ördögnek adta a lelkének, ha csak egy kicsi részét is, már be tudta csapni Heródest. És muszáj volt, úgymond, törbe csalta őt a sátán, muszáj volt lefejeztetni a Bemerítő Jánost, akit egyébként nem akart kivégezni. Hát pontosan így járt később Pilátus. Tehát az Úr Jézus érezte, hogy itt az emberek kezdik kimutatni a foguk fehérjét, és az a munka, amit ők végeztek, Bemerítő János és az Úr Jézus is, ez most már ez betelik a pohár az embereknél, nem tűrik tovább az igazságnak a világosságát. Ment mindezzel a fájdalmaival az atyához. Beült egy hajóba, és elment egy puszta, lakatlan területre, ahol talán kisírhatta magát, ahol talán leborulhatott az atyához, hogyan tovább, mit akarsz, hogy cselekedjek. Szeretett volna elcsendesedni. Hát gondolom, hogy ez érthető. Hogyha ennél sokkal kisebb megrázkodtatás ér bármelyikünket, szeretünk mi Istenünkhoz oda menni, és szükség van arra, hogy egy kicsit csendbe legyünk, mert fáj a lelkünk. Na most az Úr Jézus készül erre az Istennel való találkozásra, és akkor egyszer csak körülnéz, és látja, hogy az emberek megneszelték valahonnan, hogy ő kiment oda pusztába, és hozzák ám a sok beteget, hozzák ám a sok ördöngőst, hozzák a maguk nyomorúságát, éhes szívét, és akarják hallgatni az evangéliumot. És akinek abban fáj a lelke, hogy mennyire gonosz tud lenni az ember, annak azzal kell szembesülnie, hogy vannak itt olyan kicsinyek, akik viszont éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És ez az első fontos üzenet, amit szeretnék most a szívünkre helyezni, hogy az Úr Jézus félretette az ő lelki fájdalmát, az ő szívfájdalmát. És azt látta, hogy most itt nem rólam van szó, itt nem az én gyászomról van szó, itt jönnek betegek, itt jönnek erőtlenek, én nekem róluk gondot kell viselnem, ezért vagyok itt. Ahogy erősödik, hogy növekedik a hívő lélek, mert nekünk Jézushoz kell hasonlóvá lennünk, egyre inkább ilyenné kell, hogy váljunk. Először még olyanok vagyunk, hogy megyünk a magunk szívfájdalmával, még esetleg olyan testvérekhez is, olyan érettebb testvérekhez is, akiknek talán sokkal több tervük van, mint nekünk. És mi tőlük várjuk a segítséget. Így kezdődik, hogy nem is vesszük észre, hogy az a másik mennyi terhet hord, még pakolunk rá egy kicsit. Ez nem is bűn, testvérek. Ezt még nem is kell, hogy lássa. Nem kell még, hogy lássa egy kezdő hívő. Hanem ahogy növekedik, egyre inkább meg kell lássa, hogy én azt a testvért most nem fogom zavarni. Mert neki most pihenése van szüksége, mert neki most fájdalma van, mert neki most egyéb elfoglaltsága van. Először ezt érti meg a hívő lélek. És aztán, ahogy még tovább növekedik, akkor azt érti meg, hogy én itt nem mondhatom, hogy nekem olyan fájdalmam van, hogy engem hagyjanak békén, nekem fogadnom kell, hogyha jönnek hozzám. Ez a lelki növekedés útja. Már az is nagy dolog, hogyha az elején arra rájövök, hogy segítségre van szükségem, és megyek. Ha egy kezdő hívő ezt így látja, az jó. De hogy növekedik, úgy kell meglássa, hogy nem mindegy, kit, mikor, mivel terhelek, és aztán pedig nem mindegy, hogy az én terheim akadályozzák-e a szolgálatomat, vagy pedig nem. Az Úr Jézus a szívbeli fájdalmát, a gyászát félretéve azokkal törődött, akiket az Atya ő neki adott. Pál apostol mond egy ilyen buzdítást Timóteusnak: hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Na most ez nem azt jelenti, hogy ha annak a másiknak alkalmatlan, akkor én zavarom azzal, hogy az agyára megyek már az evangéliummal. Ez nem arról szól, hanem arról szól, hogy ha nekem, mint Isten szolgájának alkalmatlan. Például, hogy Uram, én most nem tudok szolgálni, mert nekem gyászom van. Akkor én ilyet nem mondjak. Tehát ez az Isten szolgájának szól. Nem azoknak, akik hitetlenek vagy hitben kiskorúak. Úgy igenis oda kell figyelni. Alkalmas most, hogy én beszéljek neki Jézusról? Vagy most még csak cselekednem kell, vagy csendbe kell maradjak? Tehát ott figyelni kell az alkalmas időt. De én nem mondjam azt, hogy Uram, én most fáradt vagyok, vagy házat vettem, vagy házasodtam, vagy nincs kedvem. Én ne találja kifogásokat. Az Úr Jézus nem keresett kifogást, szolgált. És amikor szolgálatát elvégezte, biztos, hogy nagyon elfáradt. Hát mivel itt átugrottam azt a részt, amelyben az 5000 ember megvendégelése van, így nem biztos, hogy mindenki tudja, de mondom, hogy itt 5000 férfit számláló sokaság volt, akit a gyógyítások, az igehirdetések végén aztán megvendégel, megszaporítva a kenyeret és a halat. Ez egy nagy munka volt az apostolok részéről is kiosztani annak a sok embernek. Hát ha még az asszonyok, a gyerekeket belevesszük, lehet többen voltak, mint Szeghalom lakossága. Tehát ennyi embert ott 13-ójuknak el kellett lássanak. És közben még ott volt a gyász is a szívében. Tehát egy letört lelki állapotban szolgálnia kellett. Tehát itt látszik azt, testvérek, hogy ez egy szellemi szolgálat volt. Tehát ő lelkileg, ő nem lett volna erre képes. De Isten az ő szellemébe erőt adott, amely áthatotta a lelkét, és így tudott szolgálni. És amikor befejezte azt a szolgálatot, már esteledett, akkor elbocsátott a sokaságot. És azt olvassuk, hogy a tanítványait pedig kényszerítette, hogy menjenek el. A sokaságtól búcsút vett, hisz ők csak vendégek voltak, meghallgatták, és aztán készültek haza, nem egy hetes konferenciára gyűltek össze. A tanítványok viszont együtt éltek, együtt laktak az Úr Jézussal, és őket pedig kényszerítette. Hát én úgy gondolom, hogy nem erőszakkal, hanem megparancsolta nekik. Most pedig hagyjatok magamra. De hát, Úr Jézus, hadd legyünk veled, nem? El kell most, hogy menjetek. De te hogy fogsz utánunk jönni? Ne törődjetek vele, induljatok. Ezt adtam most nektek, ezt teljesítsétek. Tehát így kényszerítette, hogy rájuk parancsolt. Tanítványok gondolták, hogy mert azért nagy volt a hajóforgalom a genezáreti tavon, majd egy későbbi hajóval utánunk fog menni. És akkor elbocsátott mindenkit az Úr Jézus maga mellől. És most volt helye annak, amire ő vágyott már, amit szeretett volna, az Atyával való bensőséges, mélységes közösség. Elküldött maga mellől mindenkit. És ebben is példa az Úr Jézus. Testvérek, ha nekünk nincsen ilyen csendességünk az Istennel, akkor mi nem tudunk úgy feltöltekezni a szolgálatra. Akkor a mi lelkünket ki fogja tölteni a gyász, a kudarcok, a nehézségek, az akadályok, mint ahogy bemerítő Jánosnak is. Ott a börtönben nem volt könnyű dolga. Egy megtépázott, megterhelt állapotban volt ő ott, amikor az igazságért börtön kellett szenvedjen. És ő volt az, aki Isten felemelt ujja volt, hogy emberek figyeljetek, és ő mondja azt, hogy íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit, és ott a nyomorúságban, megterhelt lélekkel azt kérdezi a tanítványaival, küldi az üzenetet Jézusnak, a kérdést, te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjunk. Még a megváltóban is megbicsaklik egy kicsit a hite. Meg volt terhelve. És így járunk. Hát ez egy emberi nyomorúság. Hogy amikor meg vagyunk terhelve, akkor belőlünk kérdések fakadnak fel, és meginog a szolgálatunk, meginog a hitvallásunk. És majd még erről fogok beszélni Péternél. Sajnos ez így van. Na az Úr Jézus ezt megelőzte. És hogy mi is tanuljuk a szellemi, lelki feltöltekezésnek a módját, hát az Úr Jézus bemutatta. Mindenkit eltanácsolt maga mellől. Akitől kellett, búcsút vett, akit kellett, azt kényszerített, egyedül akart maradni az ő mennyei atyával. És akkor kiöntötte a szívét. Ez nem két percben történt, hanem hosszú órákon át. A fáradt mester fáradtságot nem kímélve kereste Isten országát és igazságát. Kereste a vigasztalást, kereste a kijelentést, kereste a megerősödést, kereste a további utat. Hogyan tovább? És vitte az ő fájdalmát az ő mennyei atya elé. Egész éjszakát átimádkozta. Ott volt benne a gyásznak a fájdalma, ott volt benne a szolgálatnak a fáradtsága, és egyetlen dologra vágyott, éhezett nem aludni, nem pihenni, mint hogy mi esetleg szoktuk egy fárasztó nap után, vagy ahogy én is tudom, hogy hajlamos vagyok egy fárasztó szolgálatok után, amikor vendég, igehirdetés, készülés, szervezés, egyebek, hazamegy az ember, és akkor el tudja magát úgy dobni, úgy engedni. Leeresz, mint egy lufi, és akkor egy kicsi pihenés, egy kicsi kikapcsolódás, és az ördög már is be tud kapcsolódni, ahogy én kikapcsolódok. Tehát itt nincs megállás. Van pihenés, de egy kicsit másfajta, mint ahogy mi esetleg elképzelnénk. Ott az atyával való kapcsolat. Hát el tudjátok képzelni, testvérek, milyen lehetett az az atyával való kapcsolat? Hogy az Úr Jézus nem mondta azt, hogy atyám, most már megyek aludni. Hanem egész éjszaka pedig nagyon fáradt lehetett, egész éjszaka élvezte az Istennel való közösséget. Mint ahogy Pál apostol. Azt mondja, hogy sokat szenvedünk, de minket az Isten megvigasztal. És mi azzal a vigasztalással vigasztalunk benneteket, amivel az Atya minket vigasztal. Az Úr Jézus bennünket vigasztal. Hát néha olyan rossz, hogy fáradozásnak tűnik az imádság, az Istennel való kapcsolat. Az Úr Jézus úgy imádkozott valahogy, hogy neki ez nem fáradtság volt, hanem felüdülés. Ezt kéne keressük. Ezt kéne kérjük. Uram, áld meg! Még azért is imádkozni kell, testvérek, hogy imádkozni tudjuk. Még azt is kérni kell Istentől. Hadd tudjak felhőtlenül imádkozni. Segíts nekem, Uram! Taníts minket imádkozni. Az Úr Jézus ment az Atyához, közösségbe volt vele, és nekünk ez egy példa, hogy szorítsuk ki, testvérek. Mondjunk búcsút. Akár embereknek is. Most nekem imádkozni kell. Megtettem, ami a kötelességem volt, de most már fel kell, hogy töltődjek. Ha kell, az éjszakámat rövidítem meg, ha kell, akkor akár kényszerítő eszközökkel is, de engem Istenemtől senki és semmi el nem választhat. És aztán pedig mi történik? Az éjszakának az utolsó szakaszába érkezünk, lassan-lassan már kezd hajnalodni, és az Úr Jézus tudja, hiszen az Atyával közösségben van, hogy ő miatta, most ez egy kicsit furcsán hangzik, de így van, ő miatta bajba kerültek mások. Mert ha azt mondja a tanítványoknak, hogy imádkozzunk együtt, akkor a vihar nem ott éri őket a tenger közepén. Ha azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, vihar lesz, ne szálljatok hajóra. Hát Isten fia volt, az Atya megjelenthette volna neki előre. De nem, valahogy beleengedi ezeket a tanítványokat a viharba. Ebben valahol ott van az Úr Jézusnak a keze. nem a felelőtlensége. Tehát tudja ő, hogy hova engedi az ő gyermekeit. Most ők viharba vannak. És akkor gondolom az atya elé tárta ezt a helyzetet. Az atya mutatta neki, hogy mi a helyzet, mit kell ebben az esetben tenni. Az Úr Jézus kérte ezt. Bizonyára a tanítványokat, az apostolokat is Isten elé tette. És akkor az atya mutatta neki, hogy menj utána, fiam. Én majd szilárdá teszem a lábaid alatt a vizet. Menjél utánuk, és segíts nekik, bajba vannak. És az Úr Jézus elindul. Hát ugye most nemrég, nem tudom, egy-két hete beszéltem a Jelenések könyvéből, amikor János apostol immár idősen ott van számüzetésben Pátmosznak a kietlen, csúnya, éghajlatú szigetén, és az Úr Jézusnak a bizonyságtételeért van ott. Isten igéért oda kényszerítették, oda bezárták, elítélték. Egy fogoly volt. És akkor is beszéltem arról, hogy az Úr Jézus jön. Aki ő miatta szenved, ahhoz az Úr Jézus oda megy. Ha ő miatta kerül valaki bajba, galibába, az Úr Jézus azt meglátogatja. A baj legnagyobb közepén. Szoktam elmondani egy kis hasonlatot, a Vetés és Aratás című újságban olvastam. Szívhez szóló, hogy megtörtént-e, vagy nem, azt nem tudom. Lehet, hogy megtörtént, ezt nem értem oda. De nagyon tanulságos történet. Egy kis koldus, akit úgy hívtak, hogy Simon, mindig, amikor elment a templom előtt, akkor bement a templomba, oda előre ment valami helyére, amit ő megszokott, meghajtotta a térdét, és azt mondta, hogy én vagyok az Úr Jézus, a kicsi Simon, eljöttem hozzád. Felállt és ment a dolgára, ment koldulni. Hát ez hosszú évekig így ment. Mindig betért a templomba, mindig meghajtotta a térdét az Úr Jézus előtt, és mindig elment, hogy én vagyok az Uram, a kicsi Simon, eljöttem hozzád. És ez a kicsi Simon egyszer bekerült a kórházba, és nagyon nagy betegségbe keveredett, és egyszer megállt az Úr Jézus az ágya mellett, és azt mondta, hogy én vagyok az kicsi Simon, az Úr Jézus, eljöttem hozzád. Hát így végződött, és aztán elköltözött hozzá. Hát testvérek, így van ez, hogy akik az Úrral vannak, és az Úrban mozognak, az Úrtól veszik a viharokat, azokat az Úr Jézus meglátogatja, azokban a nagy nyomorúságokban, és ezért más egy hívő embernek a betegsége, ezért más egy hívő embernek a szenvedése, ezért más egy hívő embernek a gyötrelme, mert életét ajánlotta Istennek, mint Pál apostol mondja, hogy ajánlak benneteket az Isten igéjének. És aztán úgy hagyta ott az efezusi gyülekezetet. Ajánlotta őket az Istennek. Hát a hívő ember a maga életét Istennek ajánlja, és mindent az Úrtól fogad. És amikor veszedelembe is kerül, számíthat arra, mert Jézus ilyen, hogy akik ő miatt a veszedelembe vannak, azokhoz az Úr Jézus oda megy. Testvérek, a legborzasztóbb történet, az egyik legborzasztóbb, de talán a legrettenetesebb, az a betlehemi gyermekgyilkosság. Arról nem nagyon szoktunk beszélni, mert az egy csúnya történet. Az Úr Jézus megszületik, de az Úr Jézus miatt ezer és ezer csecsemő kell, hogy meghalljon. És akkor felmerül a kérdés, hogy miért engedi meg ezt Isten? Hogy van ez? Hát hála az Úrnak, hogy Jeremiás prófétánál van erre utalás, és van erre profécia. Azoknak a csecsemőknek most sokkal jobb dolguk van, mint a gyilkosaiknak. És azokról Isten gondoskodott. Meg azokról az anyákról is. Azok van egy örök vigasztalásuk, amiben itt földi szemmel nem lehet beletekinteni. De én azt szoktam mondani, testvérek, nem tudom mennyire tudnak sakkozni, hogyha egy sakkversenyen azt határoznánk meg, hogy csak a fekete mezőre lehet lépni, a fehérre nem. Hát akkor bajba kerülnének a versenyzők. Hát talán csak a királynővel meg a futóval tudnának lépni, de annyira beszűkülnek a lehetőségek, ugye? A felét vettük el a játéktérnek, mert ugye ugyanannyi fekete négyzet van, mint amennyi fehér. A felét vettük el a játéktérnek, de a mozgástér az nem a felére csökkent, hanem tizedére, vagy még kisebb hányadára. És én azt szoktam mondani, hogy Isten látja az egész sakktáblát, ami életünknek a sakktábláját, de mi csak a fekete mezőket látjuk, testvére. És mi a fehér mezőket nem látjuk. És amikor Isten átállít egy bábút, egy parasztot, egy egyszerű kisgyermeket, egy valakit átállít a fekete mezőről a fehér mezőre, akkor mi elveszítjük a szemeink elől. De Isten mondja nekünk az igén keresztül, itt van ő nálam, nem veszett el. Az ilyenekre Istennek külön gondja van, akik ő miatta hordoznak nyomorúságot. Az ilyeneket meglátogatja. És ugye mondtam, hogy János apostolnak is a legnagyobb kijelentéseket ott adta Pátmosznak a szigetén. Életében a legnagyobb élmény, a legnagyobb mennyei megnyilatkozás ott volt, amikor a legtöbbet kellett szenvedni az ő megváltójáért. Hát, amikor ezek a tanítványok is bajba keverednek, mert az Úr Jézus kényszerített minket. Még lehet, a szívükben meg is fordult. Miért kényszerített minket? Bele kényszerített minket a viharba. Erős kérdések gyötörhették őket. Lehet, hogy alázattal hordozták, nem tudom. De egyszer az Úr Jézus oda megy hozzájuk. Megjelenik. És akkor itt most áttérek azután, hogy megnéztük, hogy az Úr Jézus miket cselekszik, mert ez nagyon fontos, hogy mi tudjuk, hogy az Úr Jézus miket cselekszik. Hát ez csak, amit én elmondok, egy pici ízelítő, de már vigasztaló erő a számunkra. Most nézzük meg, hogy hogyan cselekszik az ember a viharban. És ugye Péter lesz itt nekünk az, akire a figyelmünk irányul, őt emeli ki a Szentírás is. Na most ez a Péter azt mondja, amikor ugye meglátják Jézust, megijednek. Hát ez valami kísértet. Hát ki az, aki itt császkál a háborgó tengeren? Nem elég baj, hogy halász létünkre, mikor jól értünk a hajózáshoz, az életünk forog kockán, és nem bírjuk féken tartani a hajót, mert a hullámok sodorják és a szél. Még egy kísértet is megjelenik nekünk. Hát csőstüljön a baj. Tényleg a hullámok összecsaptak a fejük fölött. Megrémülnek. Már a halálfélelem is ott van a szívükben, még jön rá egy lapáttal, megijednek, ki ez? És akkor az Úr Jézus jelzi, hát én vagyok az. Ne féljetek, bízzatok, megjelentem. Ez én vagyok. Én csinálom ezt az eseményt, amit ölti, megijedtetek. Nem kell, hogy féljetek. És akkor Péter, hát, nagyon furcsa dolgot mond. Nem azt mondja, hogy Úr Jézus, ha te vagy, parancsolj megint a szeleknek, mint a múltkor. Ki tudja, hány héttel, hónappal azelőtt volt az az esemény, amit már átéltek ők, hogy az Úr Jézus parancsol a háborgó tengernek, és az lecsendesedik. Péter nem ezt mondja. Vesd már véget ennek a viharnak, mert küszködünk, és nehéz dolgunk van. Nem azt mondja. Azt sem mondja, hogy Úr Jézus, gyere, szállj be! Te is ragad meg az evezőket, meg a vitorlának a felszerelését, a köteleket, és próbáld féken tartani a hajót, jöjj be hozzám! Ez sem. Azt mondja, ilyen furcsát mond, ha te vagy, hadd menjek ki hozzád. Hát annyit gondolkoztam ezen, hogy ott van egy nagy baj, háború, tenger, az Úr Jézus megjelenik. Miért pont ezt kéri Péter? Hogy hadd menjek én is a vizen. Hát testvérek, ezt nekem tényleg fejtörést okozott. Miért ezt kérte Péter? Számomra nagyon furcsa ez a kérés. Hát arra gondolok, hogy azért kérte ezt Péter, mert ő azt nagyon komolyan vette, hogy az Úr Jézus szerette volna a tanítványokat beavatni az ő életébe. Szerette volna az Úr Jézus, hogy a tanítványok mindazt átéljék, amit ő átélt. És mutatja ezt az is, amikor kibocsátja a tanítványait. Először a 12-t, aztán majd 70 tanítványát kibocsátja, és hatalmat adott nekik. Ördögöket üzzetek, betegeket gyógyítsatok. Ellátja őket jó tanáccsal, és akkor szétszóródnak a tanítványok, és jönnek nagy örömmel aztán, hogy hát még a lelkek is engedelmeskedtek. Kimentek a démonok, meggyógyultak a betegek. Tehát az Úr Jézus azt akarja, hogy amiben ő részesül az atyától, abban részesítse a tanítványokat, az apostolokat is. És ezt Péter apostol nagyon komolyan vette. Azért vette nagyon komolyan, mert ő megfizette a tandíjat. Amikor ingyenes egy oktatás egy iskolában, akkor könnyen vagyunk. Amikor ingyenesek a tankönyvek, akkor nem vigyázunk úgy rá. De amikor megfizettük az árát, testvérek, én soha nem figyeltem arra, hogy kiírták a parkokba, hogy mondjuk fűre lépni tilos. Tehát, hát a fű azért van, hogy tapossuk. De most, hogy nekem egy csöpnyi kertem van, de mennyit szenvedtünk vele, még Pisti is tudja, hogy azt befüvesítsük. Én minden szál füvet sajnálok, amit kiszáradt, vagy a vakon kitúrtott egy részt, vagy a gyerekek, hogy ugrabugráltak, kitapostak egy kis részt, minden szál füvet sajnáltam, mert abban benne volt a munkám. Na most Péter apostol azért, hogy az Úr Jézus tanítványa lehessen, hogy beiratkozzon ebbe az ő iskolájába, ezért az Úr Jézus ott hagyta a családját. Nem tudom az én feleségem mit szólna, ha azt mondanám neki, ukmukfuk, minden bevezetés nélkül. Ma találkoztam valakivel, aki az ő követésébe hívott, ez az Úr munkája, áldjon meg az Úr kincsem, majd egyszer jövök, nem tudom mikor, évekre fogok eltűnni. Ez történt Péterrel. Letette a halászhálót, és talán nem is tudom, hogy elbúcsúzott a családjától, lehet, hogy erre még volt alkalma, beállt az Úr Jézus követésébe, hát szegény asszony. Na később azért olvassuk, hogy Péter magával viszi a feleségét, mikor már pünkösd után járja ő is a gyülekezeteket. Tehát ezt azért olvassuk, tehát az az asszony vett vigasztalást Istentől. De Péter apostol megfizette az árát annak, hogy ő Jézustól tanuljon. És azt látja, hogy az ő mestere megy a vizen. És azt mondja, Uram, én is szeretnék menni. Ha te neked ezt megadja az Atya, te tudom, hogy azért jöttél, hogy részesítsél abban. Testvérek, ebben semmi rossz nincsen. Hanem van itt egy szabálya ennek. Mert amit az Úr Jézus cselekedett, amit az Úr Jézus tanított, azt nekünk szabad kívánni. Olyan dolgokat is, amiket eddig még nem éltünk át. Szabad. Lehet kérni. Uram, ha te valóban ez te tőled van, akkor add, hogy én is így legyek. Hát én is szeretnék még fejlődni. És még vannak nálam idősebb, tapasztaltabb, több ajándékot kapott testvérek. Kell nekik is fejlődni. Kell vágyakozzunk olyan ajándékok után, olyan munka után, olyan áldások után, amiket eddig még nem kaptunk. De van egy szabály. Nem azt mondta Péter, hogy Uram, ha valóban te vagy az, akkor mondd azt, hogy én is járjak a vizen. Nem ezt mondta csak. Hanem azt mondta, hogy parancsold meg akkor, hogy menjek hozzád. Hozzád. Én nem egy nagyot akarok korzózni a háborúgó tengeren, Úr Jézus, én hozzád akarok menni. Csak azok az ajándékok áldottak, csak azok kedvesek Isten előtt, csak azok a kérések. Amikor én azt arra vágyom, hogy azáltal közelebb kerüljek az én Jézusomhoz. Ha vannak természetfeletti jelenségek, jelek vagy csodák, bármilyen átélés, megtapasztalás, kijelentés, jelenés, karizmák. Ennek van egy olyan szabálya, hogy Uram, ha valóban te vagy az, és te akarod ezt adni, add, hogy ezek által én közelebb jussak hozzád, meg másokat is közelebb vigyek hozzád. Nem azért vannak ezek a dolgok, hogy én élvezzem azt, hogy halottakat tudok feltámasztani. Nem azért van. Vagy hogy elmondhassák rólam, hogy hú, ez nagy ember, mert ez betegeket gyógyít, vagy ki tudja milyen, ő is tud a vízen járni. Nem. Hozzád. És meg vagyok győződve, hogy az Úr Jézus ezért engedte meg Péternek, mert jó dolgot kért. Természetfeletti dolgot kért, de ő hozzá akart közelebb kerülni ezáltal. Testvérek, olyan dolgokat kell kérjünk, hogy ezáltal közelebb kerüljünk Jézus Krisztushoz. Nem kell félni az újtól, vagy a számunkra újtól, mert Isten nem ad újat, tehát amit adott, azt ő megadta. A pünköskor mindent, tehát azóta nem volt újabb pünkös. De számunkra újat még adhat Isten. Csak legyen egy szabály, amikor vágyakozunk ezek után, hogy Jézus hozzád hadd kerüljek közelebb. Mert különben becsapnak idegen erők. Vannak idegen erők, jeleket és csodákat tesznek olyannyira, hogy megtévesszék még a választottakat is. De azok az erők nem visznek közelebb Jézushoz. Aztán mi történik? Péter kilép, és elkezd menni a vizen az Úr Jézus felé. Hát, óriási hullámverések vannak, és mégis tud járni. Úgy gondolom, hogy nem himbálóztak így a hullámok tetején, mint egy lufi, hanem valami szilárd talajt adott nekik az Úr, és úgy csapkodták őket a hullámok, bizonyára tiszta víz volt a ruhájuk. Mentek a vizen, és akkor Péter apostol megy. De azt is tudjuk, hogy később egy kicsit megsüllyed. De azt is tudjuk, hogy először még nem süllyed meg. Először még ment. Testvérek, azért ment ő először a vizen, Mert egy élménye volt, átélt egy élményt. Ez egy csodálatos dolog volt az ő szemében. Járhatok a vizen. Jézus megengedi nekem, hogy menjek a háborogó tengeren. Kiszállhattam én is. Ő is jár, én is járok. Tehát ez felemelő volt. Na, ez történik akkor, amikor az ember friss hívő. Ugye Évi is elmondta szerdán, hogy amikor húzta hát az ágyneműt, még akkor is az Úr Jézus neve zengett a szívében, annyira boldog volt, mert lenyűgözte Istennek az első szeretete. És testvérek, ez az élmény, ez Istentől van. Egy nagy lökést ad Isten, hogy elindítson bennünket egy keskeny úton, ami nem biztos, hogy olyan könnyű lesz haladni. De az elején Isten szinte kivétel nélkül egy nagy élmény által, egy nagy átélés által adja ezt. Ez egy felemelő érzés. Egy testvér úgy fogalmazott, az egész világot át tudtam volna ölelni. Minden embert öleltem volna a keblemre, ahogy jöttem ki abból az istentiszteleti helyből, ahol megtértem. Napokig ez volt az, hogy megyek oda, és téged is szeret az Úr, és én is szeretlek, és öleltem volna mindenkit magamhoz. Hát ez egy ilyen felemelő érzés. Valóban, és ez kell, és ez jó. Csak hogy ez kipukkadt Péternél. Ez elmúlt. Ránézett a szelekre. Hogy is olvastuk? De látva a nagy szelet, megrémült. És amikor kezd merülni, kiáltott. Egyszer csak meglátta a szelet. Hát nem tudom, a szelet lehet látni, milyen színű. De ez a Péter észrevette, hogy nagy a szél. Hát addig nem vette észre, hogy nagy a szél, amíg ment a vizen. Hát addig is észlelte, csak nem úgy dolgozta fel. Nem úgy tette el a szívébe, hogy nagy a szél, és jaj, de nagy a szél. Hanem azt mondta, nagy, de engem Jézus hívott. Mert megkértem, hogy hívjon magához, és én megyek Jézushoz, az én Uramhoz. Jézust látta. Na, egyszer csak elkezdi látni a szelet. És itt vannak a bajok, testvérek. Nem a körülmények lettek nehezebbek. Nem a szél lett erősebb. Nem a tenger lett mélyebb. Nem az Úr Jézus tűnt el a láthatáról. Hanem azt, ami addig is úgy volt, ahogy most másként értékelte. Most veszélyesebbnek látta. Leemelte a tekintetét, és azt mondta, hú, de erős ez a szél. És abban a pillanatban elkezdett süllyedni. Na, ugye ilyenek vagyunk. Én is ilyen vagyok. Testvérek, ha én még ki is támasztom a fejemet, hogy én nem nézek lefele, csak felfele Jézusra. Még akkor is elkalandozik a tekintetem. Ki tudja mivel, testvérek? Az ördög olyan mutatványokat csinál, hogy hát akik autót vezetnek, azok tudják azt, hogy néha olyan dolgok történnek a forgalomban, de akárhol jön egy madár, történik egy baleset, valami gyönyörű fa mellett megyek el, vagy virágok mellett, és akkor leveszem a tekintetemet, és elgyönyörködök a tájban, megdöbbenek az embereken, vagy a balesetet figyelem, és végül én magam kerülök vészhelyzetbe, mert az útra mindig figyelni kell. Hirtelen jöhetnek dolgok. Na, ez történt, hogy a Péter is egy pillanatra levette a szemét. A hullámokra tekintett, hogy milyen nagyok azok. Pedig csöpet se voltak nagyobbak, mint korábban. Azok pontosan ugyanakkorák voltak, mint 2 másodperc az előtt. De akkor már azt látta meg. Na most ez nagyon fontos, hogy mit látunk. És azért mondja az ige, hát rengeteg helyen. Nézvén a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére. Nézzétek Jézust. Nézzétek. Ne az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Na, ez nem azt jelenti, testvérek, hogy én úgy járok az utcán, hogy nyitott biblia van a kezemben. Látom én nagyon is a hullámokat. De úgy dolgozom fel, hogy azok nem süllyezhetnek el, mert én Jézus felé tartok, Jézus felé megyek. Nekem mindig ő körülötte kell forognom, nekem mindig ővele kell törődnöm, keressétek először Isten országát és igazságát, és az ilyen hullámokat majd Isten rendezi a talpatok alatt. Majd ezek megoldódnak úgymond maguktól. Hát én nem vagyok ebben egy jeles tanuló. De úgy tanultam Pétertől, jobban mondva az Úr Jézustól, de Péter esetéből is, ahogyan jár, hogy így kellene nekem is. Hogy csak az Úr Jézusra figyelek, és megyek, és én vágyakozom hozzá, közelebb hozzá, akár veszélyes dolgokba is belevágom a fejszémet. Ha ő hív, ha ő bátorít, akkor megyek, akkor ott vagyok. És nem rettenthet el semmi. Sajnos mi ilyenek vagyunk. És mikor süllyedt el ez a Péter? Hát amikor kiállt, mit olvasunk? Azonnal kinyújtotta Jézus a karját. Testvérek, egy karnyújtásnyira volt. Egy karnyújtásnyira volt már. Nem 10 méterre, nem 100 méterre. Ott volt már egészen közel. Na, ekkor szoktuk magunkat talán elbízni. Vagy ekkor a legerősebb az ördög támadása? Mind a kettőben van valami. Az ember úgy gondolja, na most már itt vagyok Jézusnál, kiengedhetek. Ugye, erről beszéltem már. Most egy kicsit lazíthatok. Nem. Nem. Végig megáll a nagy tusát. Nincs olyan, hogy ez már a célegyenes. Hátra nézek, jól lehagytam az ellenséget. Úgyis én fogok győzni. Nem. Az utolsó pillanatig végig oda kell figyelni Jézusra. És egy karnyújtásnyira, amikor vagyok tőle, mikor már csak egyet kell lépjek az ő országába, vagy hogy elvégezzek egy feladatot, amit Isten rám bízott, akkor az ördögnek is különös érdeke az, hogy megrontsa az utolsó pillanatot. Olyan ez tényleg, mint amikor a mennyasszony az esküvő napján nem érkezik meg. Egyébként nagyon szeretik egymást, már évek óta ismerik egymást, már ott van a gyűrű az ujjukon, már minden el van rendezve, boldog jegyesség után szeretnének megházasodni, de ha a mennyasszony nem jön el az esküvő napján, akkor abból nem lesz házasság. Nekünk is figyelni kell arra, hogy az ördög előszeretettel igyekszik az utolsó lépéseknél a karnyújtásnyira levő távolságból kiütni bennünk. Végig oda kell figyeljünk. És aztán mi történik? Péter felkiált. Olyan jó, hogy ez benne van itt a Szentírásban. Péter felkiáltott és azt mondta, hogy is kiáltott, itt van, Uram, tarts meg engem, a 30-as versben. Uram, tarts meg engem. Felkiáltott. Testvérek, amikor valamilyen hirtelen veszélyhelyzet ér bennünket, akkor mi reflexből cselekszünk. Sokszor nincs idő átgondolni, hogy most mit kell cselekedni. Hogy most mi a jó, mi a rossz. Hanem ami bennünk van, az azonnal ki fog jönni belőlünk. Amikor valaki egy nagy bunyós, és ilyen boxolást tanult, és valaki fenyegeti őt hirtelen, elé áll egy rabló éjszaka, az egyből így fog beállni. Mert ismeri azt, hogy hogyan lehet kivédeni az ütés, ez van a reflexeiben. Nem fogod gondolkodni, egyből tudja, hogy most védeni kell magadat, és hogy mi a beállás. Na testvérek, amikor Péter bajba kerül, akkor reflexzerűen Jézushoz kiállt. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási ajándék. Hogy a süllyedő ember felkiálthat Jézushoz, és mondja, Uram segíts, elrontottam. Elrontottam. Bűnbe estem. Félrelép. Meggyengültem a hitembe. Segíts, Úr Jézus! Nekünk ez egy lehetőség, testvérek. Tehát itt Isten, ez nem egy olyan, mint egy tanulmányi verseny az iskolába, hogy az ötös tanulókat elviszem, de a négyeseket vagy az öt alát már nem. Ez nem egy. Itt nekünk helyünk van, testvérek. Itt lehet rontani. Na nem jó, meg nem előírás, hogy rontsunk, de lehet rontani, mert lehet javítani. Van javítási lehetőség. Hú, de jó lenne most úrvacsorázni, akkor nagyon illene ide. Az egy javítási lehetőség. Van egy fekete pontom, de szeretném kijavítani, de én rossz vagyok. Uram, segíts! Te javíts ki, te töröld ki, te változtass meg! És neki van hatalma beleírni a naplóba, és kijavítani a jegyet. Hát Péter így járt. És akkor az Úr Jézus nem dorongolja azt. Nem azt mondja, hogy ide figyelj, ha te nem vagy képes hinni, tudod mit, süllyedj el. Süllyedj el szégyenedbe, süllyedj el hitetlenségedbe, nem ezt mondja. Azért ő kegyelmes és igazságos együtt, nem hagyhatta szó nélkül. El kellett, hogy mondja. Te olyan szeretettel, testvérek, nekem úgy tetszik ez a kifejezés, én annyira úgy érzem, amikor ilyeneket olvasok, hát több helyen van ez, mintha az Úr nekem szólna. Hát kicsinyítő. Kicsinyítő. Nem azt mondja, hogy te ostoba fráter. Kicsinyítő. Ez egy olyan szép megszólítása egy ostoba fráternek, mert az illene rám, De az Úr csak ennyit mond, kicsinyítő. Hát miért kételkedtél? Értitek, testvérek, ez egy döbbenetes kérdés. Ott állnak egy nagy viharban. A kellős közepén tombol a vihar, szakadnak a vitornák, recseg, ropog az árbóc, a fedélzet. Ott állnak a nagy vész közepén, és akkor megkérdezi az Úr, miért kételkedtél? Mi a baj? Hát Uram, nem látod, hogy vihar van? Mintha az Úr Jézus egy másik síkon lenne, másik dimenzióban. Nem? Hát most tegyük fel, testvérek, hogy a szomszéd szobában nagy szemét lenne. Ott hagyták volna a vendégségnek minden mosatlanokat, meg morzsákat. Innen kisepertük volna a szemetet, meg a sarat, és akkor csak behánytuk volna, azt használnánk szemetesnek. És akkor bejön valaki, és mondanánk neki, hogy az imaházban nagy szemét van ám. És akkor bejönne ide, és azt mondja, hogy hát ez egy tiszta, rendezett otthon. Kedves gyülekezeti tagok vannak, de nincs személy, semmi szemét. Hát hol jártál te? A Széchenyi 10-be mentél? Oda mentem a Széchenyi 10-be. Na de ott két szoba van. Na testvérek, ilyen két síkon tudott látni az Úr Jézus. Az Úr Jézus látta a tiszta szobát. Péter meg csak a szemetet látta. Péter csak a bajt látta. A hullámokat látta. Az Úr Jézus pedig ezen a másik síkon jön, járva a vizen, és belelátott Isten dicsőségébe, és szemlélte az Urat, és Isten árasztotta rá az ő áldásait, hogy a természet feletti erők mozogtak ott szüntelenül, és az Úr Jézus megkérdezi ebben az állapotban, mi a baj? Így kérdezi meg tőlünk is. Meg így mondta a szárad kezűnek is, nyújtsd ki a te kezedet. És a szárad kezű hitet kapott arra, hogy belásson Isten dicsőségébe. És nem azt kérdezte, de hát Uram, nem látod, hogy száradt az én kezem? Hát hogy lehetsz ilyen kegyetlen, hogy ilyen dolgot mondasz nekem? Ahelyett, hogy segítenél, vagy szelíd lennél, még belevágsz az elevembe, hát nekem épp ez a bajom, hogy nem tudom kinyújtani, te meg viccelsz velem. Nem. A szárad kezű belelátott Isten dicsőségébe, meglátta a tiszta szobát, és azt mondta, ha az Úr ezt mondta, Isten itt van, segít, megállt, hiszek, kinyújtotta a kezét. És így van ez nekünk is, hogy látnunk kellene a tiszta szobát, a másik síkot. Én sorolom, ez nincs meg, az nincs meg, kevés a pénz, kevés az erő, sok a baj, nagy a hullám. Azt mondja az Úr Jézus, én nem erről beszélek. Én nem értem, hogy te miről beszélsz. Hát nem látod? Nem látod, hogy itt van egy másik oldal? Vedd észre. A mi életünkben van egy másik oldal, és észre kell, hogy vegyük. És eszerint kell nekünk járnunk. És olyan jó ez, hogy Péter felkiálthatott, Uram, tarts meg engem. Én nem tudom, hogy ha nem kiált fel Péter, mit csinált volna az Úr Jézus? Nézte volna, hogy süllyed el? Egyet azonban biztosan tudok. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ez biztos, hogy így van. Amikor én az autóval pörögtem, erről beszámoltam már egy párszor, ott a jeges pályán, és láttam, hogy halálos veszedelembe kerültem. 90-nel pörgök az úton, és szembe jön egy kamion. És akkor jött a reflex. Jézus, Jézus, Jézus. Talán háromszor tudtam kiáltani, mert aztán jött a bum. Teli torokkal, ahogy a számon kifért, üvöltöttem Jézus nevét. Ez volt a reflex. És nem tudom, hogy az a kamion hova lett, de annak én nem mentem neki. Az árokba pörögtem, csattogtam, két karcolással megúsztam. Se csontom nem tört, se vérem nem folyt. Kiszálltam és magasztaltam, az olyan nyugodt voltam, mint most. Segítségül hívtam az Úr nevét. Olyan jó testvérek, hogy ott a Róma 10-ben majd keressék meg a testvérek. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Hát a gyerekekkel, most tegnap előtt, vagy azt hiszem tegnap előtt volt ez, olvastunk egy kis történetet, egy cigány fiúcskáról szól ez a történet, és ahhoz a fejezethez értünk, amikor ez a kis gyerek bement, besúrant egy kertbe, felmászott egy szilvafa tetejére, és elkezdte termelni a szilvát a zsebeibe, meg a szájába. És jött a gazda. És a gazda lehozta a fáról, Nyakon ragadta, jó, megcibálta, meg dorgálta, megbüntette. Visírkodott a kisgyerek. Nem tudtam, hogy magáé ez a szilva, nem tudtam, hogy nem szabad elvenni. Azt mondja a gazdagnak, gyere csak ide, látod ezt a táblát? Látom, mi van ráírva? Nem tudok olvasni. Na, elolvasom neked. Mindenki, aki ebből a kertből lop, büntetést kap. Ez van ideírva. De én nem tudok olvasni. De én azt írtam, hogy mindenki. Az is kapja a büntetést, aki nem tud olvasni. De nekem az édesanyám meghalt, és mi sokat nélkülözünk. Az is büntetést kell kapjon, akinek az édesanyja, mert én azt írtam oda, hogy mindenki. De magát ismeri az én édesapám. Hát találkoztak már több. Mindenki büntetést kapsz. Még egyszer megrázta, aztán elküldte. Mondd meg apádnak, hogy rossz csont voltál. És amikor ez a cigány fiú megtért később, akkor visszaemlékezett erre. Amikor olvasta azt az igét, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. És akkor eszébe jutott, hogy az az ember mit mondott neki. Hiába nem tudsz olvasni, hiába ismerem az apádat, hiába vagy ágról szakadt árva, itt az a törvény, mindenki kikap. Nincs kivétel. Na itt meg az a törvény, hogy Jézus mindenkinek segít, aki segítségül hív. Nincs kivétel. Jöhet hozzá a király is, meg a kicsi Simon a koldus is. Jöhet hozzá a kislány is, meg az öreg papa is jöhet hozzá. És a hétszeres gyilkos is jöhet hozzá. Mint ahogy egyszer egy misszionárius számolt be arról, hirdette az igét, megtértek a benszülöttek, és oda jött hozzá egy benszülött, és azt mondta, hogy hát, fehér testvér, nekem nagyon nagy bűnöm van. Azt nem tudom Isten megbocsátja, hogy megöltem egy embert. A szomszéd törzsel háborúztunk, megöltem egy embert. Megbocsátja neked az Úr Jézus. Nyugodtan csatlakozhatsz a hívőkhöz. Ha te a szíveddel elfogadod ezt, akkor megtisztítettem a bűntől. Elment szomorúan ez az ember. Eljött másnap. Nagy baj van, fehér testvér, mert én nem egyet öltem meg, hanem kettőt. Azt is megbocsátja az Úr Jézus. Megint elment szomorúan. Hát, 11-nehánynál megálltak. Ezt is megbocs, ezt is. Na, akkor keresztjén élet. Mindenki. Te is. Ha segítségül hívod az Urat, akkor megtartató. Lehet, hogy süllyedsz már, lehet, hogy nem bokáig ér a víz, hanem már nyakig, vagy már csak a kezedet tudod éppen kinyújtani. Jézus kinyújtja és kihúz. Ha nem kérsz segítséget, én nem tudom, mi lesz. Az itt nincs erről szó. Itt arról van szó, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét. Hát hívjad. Lehet ilyen baj, olyan baj. Lehet nem te okoztad. Lehet a te bűneid miatt van. De egy biztos, ha segítségül hívod az Úr nevét, megtartató. És aztán végül azt mondják ezek a tanítványok, mert odaérnek, az Úr Jézus bevezeti Pétert a hajóba, megint csak nem azt mondja, tudod mi Péter, menjünk most már gyalog a partig, majd elbeszélgetünk a pár óra alatt, amíg kiérünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy 70-kednek azzal, amit Istentől kaptak. Itt valamit üzenni akart Jézus, és amikor ezt az üzenetet átadta, akkor itt befejeződött ez az áldás sorozat. Beszálltak a hajóba, lecsendesedett a tenger, és szépen ki kellett, hogy evezzenek. És akkor, amikor szemlélik ezt a tanítványt, oda mennek Jézushoz, leborulnak előtte, és azt mondják, bizony, Isten fia vagy. Meglátták. Olyan sokat átéltek már Jézus mellett. Hát csodát csodára halmoz. Igét igére hirdet nekik. Annyi mindent átéltek. És most valami olyan történik velük itt a bajban. Látják Pétert, látják az Úr Jézust, látják a vihart, aztán az elcsendesedést. Akkor kitör a szívükből. Hát testvérek, mi is ilyenek vagyunk. Annyit halljuk, annyit tapasztaljuk, annyit látunk már Isten csodájából. És mégis olyan sok eseménynek kell történnie, hogy egyszer tényleg mindent kiborítsuk az egész szívünket, és azt mondjuk, bizony, te Isten fél vagy, rád bízom magam. De sokat kellene néha várni az Úr Jézusnak. Bizony, te az Isten fia vagy valóban. Leborulnak előtte, és nem csak úgy mondják, hanem teljesen megalázzák magukat. Talán emlékeznek a testvérek, hogy Elizeus életében van, igen, nem illés ez, amikor az asszony, aki befogadja Elizeust, és szállást ad neki, és aztán meghal a gyermek, és utána pedig Elizeus feltámasztja a gyermeket. Érdekes módon akkor mondja az asszony: most látom, hogy az Isten beszéde nálad igazság, és hogy te az Isten embere vagy. Most látom. Addig is kapott áldásokat, kapott benyomásokat, szerette az Isten szolgáját, szerette hallgatni az ige hirdetést, a gyermek is az ő proféciája nyomán születik meg, tehát nagyon sokat köszönhet neki. De volt még ott, hogy nem öntötte ki az ő teljes szívét. Azt mondja, most látom, hogy feltámadt a gyerek. Nem tudom, minek kell még történni a mi életünkbe, hogy teljesen átadjuk magunkat. De Isten gondoskodik olyan dolgokról, eseményekről, hogy a mi teljes szívünket ki tudjuk előtte önteni. És nem csak egyszer, hanem századjára is. Minden nap jó lenne így oda menni az Úr Jézushoz. Uram, Te vagy az Isten fia. Nekem nem kell újabb csoda, nem kell újabb dorgálás, nem kell rábeszélés, hanem én, mint Isten fiát tisztellek, hódolok Te előtted, mert én úgy ismertelek meg Téged, mint aki az én életemet megváltotta, megtisztította. És én imádattal jövök hozzád ma reggel is, egész napon Isten félelmében fogok járni. Hát erre segítsen bennünket is az Úr.